Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Egy közeli csillagrendszer két ismert bolygójának vizsgálata közben az Európai űrügynökség Keops elnevezésű űrteleszkópja váratlanul egy harmadik bolygó csillagkorong előtti átvonulását is rögzítette, nem kis meglepetést okozva ezzel a kutatóknak. A Keops Tudományos Irányító Bizottságának magyar tagjával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, Kis Lászlóval beszélgettem.
Keops az egy európai űrteleszkóp, 2019. december óta működik, és amiben innovatív az az, hogy a korábbi exobolygós űrtávcsövekkel szemben nem azt csinálja, hogy bámul egy helyre az égen, és ott lesi, hogy átvonul egy bolygó a csillaga előtt, és ezáltal a csillag fényessége időnként lecsökken, mert ugye a Kepler és a TESS két nagyon hatékony exobolygó kereső amerikai űrtávközpont ezt csinálta. Ezzel szemben a Keops az abba új, hogy oda tudjuk irányítani, ahova csak akarjuk. Tehát ha valaki, például a TESS űrtávcső, talál valami izgi, szexi célpontot, akkor azt mi meg tudjuk azután is nézni, amikor már például a TESZ nem figyeli. Ilyen értelemben a földi exobolygókereső programok is találnak valami izgi csillagot, de nincs elég pontosság a föld felszínéről, akkor mi azt mondjuk, hogy de jó, nekünk van egy űrtávcsövünk, egy ilyen jó combos 30 cm tükörátmérőjű űrteleszkópunk a föld körül poláris pályán, ami folyamatosan a fény-árnyék határon, a termináltoron kering egy ilyen nagyjából 600 kilométeres magasságban, és akkor mi azt megmérjük. Na most a legújabb felfedezés az egy TESS által és földi spektroszkópusok Doppler mérései által ismert három bolygós exobolygó rendszer volt a Nü 2 Lupi nevű csillag esetében. Ugye a Nü 2 Lupi az egy görög betű, ugye a Nü betű, a kettő az az, hogy egymás mellett van két hasonló fényesű csillag, a Lupi pedig a Lupus csillagkép, a farkas csillagképre utal. Ez szabad szemmel is látszó csillag, sajnos Magyarországról nem látszik, ehhez el kell utazni a déli féltekére, legalább Dél-Afrikába, Chilébe vagy Ausztráliába. Ez jelenleg azon három legfényesebb csillag közé tartozik a Nü 2 Lupi, ahol fedési exobolygókat ismerünk. A Keops eredmény az arról szólt, hogy a Nü 2 Lupinál már korábban kettő bolygóról tudtuk, hogy átvonul a csillaga előtt, de a csillag imbolygó mozgásából tudtuk azt is, hogy van ott egy harmadik bolygó is. Ennek a harmadik bolygónak sikerült felfedezni a csillag előtti átvonulásait. Ez azért érdekes, mert a csillag imbolygásaiból meg tudjuk becsülni a bolygó tömegét. A csillag előtti átvonulás által okozott fényesség csökkenésből, ha tudjuk, hogy mekkora a csillag, már pedig tudjuk, akkor meg tudjuk mondani kilométerbe, hogy mekkora a bolygó átmérőben. Ha megvan a tömeg, megvan az átmérő, akkor megvan a térfogat, tömeg per térfogat pedig sűrűség. És egy exobolygó esetén a legfontosabb paraméter az az átlagos sűrűsége. 5 g per köbcenti az egy kőzet bolygó, mint a Föld. 1 g per köbcenti az egy ilyen óriás gázbolygó, mint a Jupiter. 26 g per köbcenti, ilyet is ismerünk, az az Ólonnál is kétszer sűrű töppet fémgolyó, azokat Knonaszi bolygóknak nevezzük. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy a sűrűség az egy nagyon fontos paraméter, de ehhez kell az, hogy tudjuk, hogy hány kiló a bolygó, és hány kilométer az átmérője. A Nü 2 Lupinál, ez a harmadik bolygónál ez sikerült a Keopszal megmérni, és kiderült, hogy egy olyasfajta kombináció, amilyet még nem láttunk korábban. És ezzel a Keops hozzájárult ahhoz, hogy még gazdagabbá, még diverzebbé vált az exobolygók amúgy is rendkívül színes világa.
Miért érdekesek számunkra az exobolygók?
Hát az exobolygóknál ugye a nagy kérdés az az, ami miatt ténylegesen be vagyunk rájuk teljesen gerjedem már 25 éve, hiszen még egy fizikai Nobel-díj is járt a legelső felfedezésért 2019-ben. ugye akkor Michel Mayor és Didier Queloz, két svájci csillagász kapta meg az 1995-ös felfedezésére a Nobel-díjat, és zárójában megjegyzem, a Didier Queloz a 19-es Nobel-díjas az, aki vezeti a Keopsnak a tudományos csapatát. Tehát mi, magyar résztvevők is, egy Nobel-díjassal együtt dolgozunk, amikor Keops adatokat elemzünk. De a lényeg az, hogy azért vagyunk erre úgymond nagyon odafigyelően fel lelkesedve, mert a nagy kérdés, a mögöttes nagy kérdés az már nem is csillagászat, hanem inkább filozófia. Egyedül vagyunk-e az univerzumban? Van-e élet máshol? Ténylegesen ez a mi szép, gyönyörű, kék, lakható bolygónk az egyetlen ilyen az egész univerzumban, ahol értelmes civilizáció képes volt kifejlődni, vagy adott esetben az élet mindenhol fölüti a fejét, ahol számára alkalmasak a körülmények, jelenleg ezt nem tudjuk. A csillagászok, amit megpróbálnak tenni a megismerésén, hogy legalábbis rámutassunk azokra a helyekre, ahol lehet akár, úgymond, hasonló körülmény, mint itt a mi földünkön. A legújabb Keops felfedezés ezzel a Nő 2 lupival nem sokat tett ehhez hozzá, mert a Nő 2 lupinak ez a harmadik bolygója, aminek a fedését felfedeztük a Keopszal, ez a földünktől olyan 6-7-szer nagyobb besugárzást kap, tehát ez egy meleg bolygó. Neptunuszhoz hasonló, de mégse, és sokkal melegebb, nagyobb besugárzást kap, mint a mi földünk. Tehát ott életet keresni, legalábbis földi típus életet keresni nem nagyon érdemes, de rámutat arra, hogy a mi naprendszerünk, amit mi nagyon sokáig, a 2000-es évek legelejéig valójában szabálynak gondoltunk, ilyesfajta bolygórendszereket vártunk más csillagok körül is, és egyáltalán nem igaz, a mi naprendszerünk inkább a kivétel sem, mint a szabály. Tehát mondjuk így azt, hogy az éremnek legalább két oldala van azzal kapcsolatban, hogy mennyire gyakoriak az olyan helyek, ahol az élet, mint amilyen a Földünkön is van, kialakulhatott. Ami ennél a Nő 2 lupinél még megint csak említésre méltó, vagy fontos kiemelni, hogy miért örülünk annak, hogy fényes a csillag, még egyszer, hogy a három legfényesebb fedési egzobolygós csillag egyike, miközben már több mint 5000 egzobolygót ismerünk, sok ezer csillag körül. Ugye azért jelentős, mert a csillag fényessége az nagyrészt abból származik, hogy ez egy közeli csillag. Tőlünk nagyjából 50 fényévre talán, 48-51 fényévre, nagyjából 50 fényévre található, és kellően nagy fényességű, kellően közelben van a csillag ahhoz, hogy például az ősszel tél elején induló James Webb űrteleszkóppal, illetve az ebben az évtizedben megépülő földi óriás teleszkópokkal kellően sok fényt legyünk képesek összegyűjteni, hogy adott esetben a bolygóknak a fényét is elkülönítessük a csillag fényéből. Arra kell gondolni, hogy mondjuk a csillag kibocsát 1 milliárd fotont valamilyen egységnyi idő meg egységnyi térszögbe, és akkor abból az 1 milliárd fotonból visszaverődik a mi irányunkba nagyjából 10 a bolygóról. Ahhoz, hogy 1 milliárdból 10-et el tudjunk különíteni, és ezt adott esetben megcsináljuk 100 milliárdra, és aztán már több ezer fotonunk lesz az egzobolygó légköréből, vagy a felszínéről, teszi azt lehetővé, hogy tényleg meg tudjuk utána majd mondani, hogy milyenek a felszíni és vagy légköri viszonyok ezen a távoli egzobolygón. Ezért kell az, hogy közel legyen, ezért kell az, hogy fényes legyen a csillaga, mert fényes csillagnak bolygója is relatíve sok fényt ver visszafelénk.
Szigma, a holnap világa.
Adásunk hetében volt a hepatitis világnapja. A Földön 2 milliárd ember már megfertőződött a hepatitis B vírussal, és nagyjából 360 millió krónikus beteg van. Magyarországon mindössze 30 ezer ilyen ember tartanak nyilván, hazánkban a hepatitis C az elterjedtebb, mondta a Budai Egészségközpont belgyógyász infektológus, hepatológus szakorvosa. Kalapos Mihály kérdezte Szabó Olgát.
Hepatitis alatt a máj akut és krónikus gyulladását értjük, ami különböző ágensek okán jöhet létre. Leggyakrabban a hepatitis vírusok okozzák, de emellett más vírusok, baktériumok, alkohol, drogok, gyógyszerek is okozhatják. Ismerünk autoimmun májgyulladást is. De a hepatitis világnap az a krónikus vírus hepatitiszekre kívánja felhívni a figyelmet, mivel ezek okoznak nagyon gyakran krónikus progresszív betegséget.
Ez mennyire elterjedt Magyarországon?
Magyarországon fordítva van, mint a világon. A hepatitis C a gyakoribb, 0,7%-os fertőzöttség van nálunk, ez körülbelül olyan 60 ezer fertőzöttet jelent, ami a világon pedig 150-160 millió fertőzött van. Magyarországon évente 50-100 új hepatitis C-s beteg van. A hepatitis B, az viszont a világon a legnagyobb problémát jelenti. 2 milliárd olyan ember van, aki valaha fertőződött a hepatitis B vírussal, és ez azt jelenti, hogy közülük 360 millió krónikus májgyulladásban szenvedő beteg van. Ez Magyarországon csak körülbelül 30 ezer krónikus B vírus májgyulladásos beteg van.
Mi okozza a hepatitis B-t, és mi okozza a hepatitis C-t?
5 féle hepatitis vírus van, ami klinikailag jelentős betegséget tud okozni. A hepatitis A és az E vírus azok élelmiszerrel történő fertőződéssel okoznak betegséget, és ezeket jól meg lehet előzni az általános higién és szabályok betartásával, és nem is mennek át krónikus májbetegségbe. Míg a hepatitis B és az E-vel együtt megbetegedést okozó hepatitis D, ami egy kófertőzés vagy egy szuperfertőzés szokott lenni, valamint a hepatitis C, az mindkettő át tud menni krónikus fertőzésbe. A hepatitis B-nek fertőzés után körülbelül 15%-a megy át krónikus májgyulladásba, 80-85%-uk spontán meggyógyul az akut vírus fertőzésből. A hepatitis C-nél pedig 70%-uk megy át krónikus fertőzésbe.
Melyik az, amelyiket a köznép úgy ismeri, mint nemi betegséget?
Nemi betegségként a hepatitis B-t, az van benne a nemi váladékokban, és 100-szor fertőzőbb így, mint az AIDS. Nagyon erősen fertőz.
Ezek ma már gyógyíthatóak valamennyi?
Hát igen, sőt a hepatitis A és a B ellen van védőoltás, meg lehet előzni. Ez nagyon nagy előrelépés. Tehát Magyarországon azért állunk sokkal jobban, mert a fertőzött hepatitis B-vel fertőzött édesanyák újszülöttjeit születésük után beoltják aktív és passzív védőoltással, hogy ne betegedjenek meg. Korábban a László Kórházban számos végstádiumú máj beteg kisgyereket veszítettünk el, ilyen már régóta nincs. A másik pedig, hogy 1998-tól a 12-13 évesek oltása is kötelező az iskolákban, és ezért ritkább, tehát a korábban születettek között vannak, vagy a valami miatt véletlen kimaradt gyermekek között vannak a csak fertőzöttek. A hepatitis A és az E vírus meg lehet előzni kézmosással, a higiénés szabályok betartásával, zöldség, gyümölcsmosással. A WHO kitűzte célul azt, hogy 2030-ig a hepatitis C vírus fertőzöttséget 90%-ban lecsökkenti, és 65%-ban pedig a halálozás. Ennek kapcsán Magyarországon egy nemzetközi hepatitis programot hoztak létre, aminek a pontjai a tájékoztatás, az oktatás, egyéb preventív intézkedések, mint a véradók szűrése, egyszer használatos orvosi eszközök bevezetése, vénás droghasználók támogatása, például tűcsere programokkal, szűrésekkel. A szűrés egy nagyon fontos pontja a programnak. A veszélyeztetett csoportokat ugye 2019-ben el is kezdték az egészségügyi dolgozók szűrését, az meg is történt. Sajnos 2020 tavaszán jött a COVID-járvány, és ugyanazok az orvosok foglalkoznak nagy részt a hepatitiszekkel, mint a COVID-dal, ezért leálltak ezek a szűrések különben, de most biztos újra fog indulni majd hamarosan. A veszélyeztetett csoportba tartoznak még a rendvédelmi, biztonságvédelmi alakulatok, szociális intézmények lakói és dolgozói, fizikai büntetés végrehajtásnál, várandósok, vénás drogosok, a homoszexuális férfiak és a fokozottan fertőzött országból érkező bevándorlók. És a hepatitis kezeléséről mondanám még el, hogy a hepatitis B vírusra is vannak vírus elleni gyógyszereink. Ez ugyan nem szünteti meg a fertőzöttséget, de a vírusszaporodást igen, és így gátolja a betegség progresszióját. A hepatitis C vírus, krónikus hepatitis C vírusokat pedig hepatológiai centrumokban kezeljük, és 2015-től élhetők el Magyarországon is már. Ezek az új direkt vírus ellenes gyógyszerek, amik 95%-ban gyógyítják a C-vírust, és teljesen vírusmentessé válnak a betegek a 8-12 hetes kezelés után. Gyógyszeres kezelés, nem is injekciót kapnak. Ennek hatására még az előre haladott fibrózis is vissza tud fordulni, tehát innen derült ki, hogy lehet a májzsugorodásból is visszafordulni, tud regenerálódni a súlyos májbetegség is. Magyarországon teljesen elérhetővé tették a gyógykezeléseket. Egyedül a diagnosztikai eszközök közül a fibroszken az, ami közfinanszírozással csak a János Kórházban érhető el az egész országban. A végstádiumú májelégtelenség esetén a végső megoldás a májtranszplantáció, amelyre Magyarországon nagyon nagyszerű csapat áll készen. 1995-től végzik a májtranszplantációt, körülbelül 1100 műtét történt már. És mivel minden lehetőség adott, így én úgy érzem, hogy finanszírozási gát lehet maximum a gyógyításokban, de most úgy tűnik, most ez is biztosított a kezelésre.
Szigma, a holnap világa.
150 magyar, köztük 3 fogyatékkal élő jelentkezett űrhajósnak az Európai űrügynökség pályázatára, mondta el a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa. Ferenc Orsolya hozzátette, a leendő asztronautákat 22 000 ember közül egy 2 évig tartó, 6 lépcsőből álló, mesterséges intelligenciát is alkalmazó program során választják ki. Az évtized közepén egyébként indul a magyar űrprogram is. Herceg Zsolt interjúja.
11 éve nem keresett új űrhajósokat az Európai űrügynökség. Most ez egy hiánypótló pillanat volt, amikor 11 év után újra megnyitotta a tagállamok számára a lehetőséget, hogy jelentkezzenek az állampolgáraik az űrhajós programba. Magyarország az Európai űrügynökségnek 2015 óta a teljes jogú tagja. 2018-ban a Külgazdaság és Külügyminisztériumhoz került át az űrszektor felügyelete és koordinálása. 2019-ben csatlakoztunk minden olyan opcionális programhoz az ESA-ban, ami lehetővé teszi, hogy magyar állampolgárok is jelentkezhettek az űrhajós programba. 3 különböző területen toboroztak, professzionális űrhajós, mint foglalkozás. A másik a projekt asztronauta, olyan embereket kerestek, akik majd egy-egy konkrét küldetésre felküldhetők lesznek a világűrbe az űrállomásra, vagy esetleg majd a hold körülépő űrállomásra. És a harmadik és egyben legérdekesebb felhívás a para asztronauta. Ez a történelemben először van, hogy olyan embereket is kifejezetten keresnek, akik valamilyen fogyatékossággal küzdenek, valamely végtagjuk esetleg hiányzik. Összességében az Európai űrügynökség országaiból 22.589 jelentkezés érkezett, 25 államból, ez egy óriási szám. Tőlünk 150-en jelentkeztek, 77%-a ennek férfi, 23%-a pedig nő, és 3 paraasztronautánk is van, akik a Paralimpiai Bizottság jóvoltából tudtak jelentkezni a programba.
Milyen követelményeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy valaki eséllyel jelentkezhessen erre a pályázatra?
150 és 190 cm közé kellett a testmagasság, tehát testmagasságra vonatkozó megkötés is volt, testsúlyra vonatkozó megkötés is volt életkorban. 50 éves korig lehetett jelentkezni, illetve fontos volt a műszaki vagy természettudományos előképzettség, hiszen itt nagyon komoly kutatási feladatokat kell majd ellátni. 2 évig tartó 6 lépcsős kiválogatási folyamat veszi most kezdetét a jelentkezettek között. Az első lépésben egyébként egy mesterséges intelligencia fogja kiválasztani azokat, akik adminisztratívan a legalkalmasabbak. alkalmasabbnak tűnnek, és onnan indul el majd a szűrési folyamat. A pszichés terhelhetőség, a fizikális terhelhetőség, illetve a felkészültség egyaránt számítani fog, tehát ez egy hosszadalmas folyamat. A végére 4 vagy 6 karrier asztronauta, tehát professzionális asztronauta, és 22 projekt asztronauta lesz az, aki majd csatlakozhat az Európai Ürügynökség űrhajós flottájához, akik esetleg a világűrben képzelik el a munkájukat. Az a jó hírem van, hogy várhatóan az évtized közepén saját nemzeti kutató űrhajós programot is indít Magyarország, ami azt jelenti, hogy kifejezetten a magyar állampolgárok számára tesszük lehetővé, hogy a világűrbe fel tudjanak jutni és ott dolgozni tudjanak. Tehát 2 lehetőségük is van azoknak a magyaroknak, akik űrhajósok kívánnak lenni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.